Tatva lenne, mondta az anyja. Apád, a 30 évvel ezelőtt voltunk Szűnemündében, 1910-ben veled voltam a Harz-hegységben, mikor szamárköhögésed volt, kellett a levegőváltozás. Különben is közlöm veled, hogy még ma este moziba megyünk. Valami alpesi filmet játszanak. Veszünk két zárt széket, és majd azt képzeljük, hogy a Matterhorn tetején vagyunk. Köszönettel fogadom a meghívást, felelte a fiú. És ha valaha angol király leszek, neked adományozom a tércalagrendet. Ez lesz első kormányzati cselekedetem. Esetleg az öröklődő nemesek sorába is emellek. Ez persze attól függ, hogy mi lesz ma vacsorára. Kocsonya sült krumplival, felelt az anya. Ohó, kiáltott a doktor Hagedorn. Ebben az esetben Cumberlandi hercegnő lesz belőled. Az régi jó család, valamelyik ősük találta ki az angol szózt. Hálás köszönet, mondta Hagedorné. Magával viszi felséged a kék öltönyét? Természetesen, felelt a fiú. Ez egyik a legfényesebb öltönyöknek, amelyeket valaha láttam. Az öreg asszony aztán az ablakkilincstől az ajtóig egy hosszú kötelet feszített ki, s a hétszeres díjnyertes ingeit ráakasztotta száradni. Aztán a csöpögő ingek árnyékában a konyha asztalon kocsonyát ettek sült krumplival. Aztán az öreg hölgy teát, tányért és evőeszköz vitt be Franke tanító úrnak. És végül anya és fia elvonultak a moziba. Behavazott mellékutcában volt a hangzatos Victoria Palace nevet viselő mozi. Két erkély páholyt kérek, mondta Hagedorn. Erkély páholy sajnos nincs nálunk, mondta a pénztáros kisasszony. Ejnye, ejnye, mondta a fiú, roppant kínos. Az egész helyzet megváltozik. Mit gondol, kedves néném, nem volna jobb ilyen körülmények közt megint hazamenni? Nem, nem, mondta az anyja, ha már itt vagyok látogatóban Berlinben, szeretnék valamit tapasztalni. És közben titokban egy márka 50-et nyomott a fia kezébe. A kisasszony gondolkozott, vegyenek zenekari ülést. Az a lehetetlen, egyikünk sem muzikális, felelte. Tudja mit? Adjon két másodrangú zárt széket. De hisz az egész elől van, mondta a nő. Azt remélem is, mondta méltóság teljesen az öreg hölgy. A Perlebergi Városi Színházban is csak az első sorban ülök. Mindig a legelőkelőbb helyre járunk. Nagybátyám ugyanis. Tűzoltó parancsnok, mondta Hagedorn doktor magyarázó hangon, és barátságosan bólintott a kisasszony felé. Megengedheti ezt magának. Aztán karját nyújtotta anyjának, és méltóság teljes léptekkel bevonultak a sötét nézőtérre. Negyedik fejezet. Alkalmi vásárlások. A következő napon Tobler titkos tanácsos úr kocsijával többször vitette magát Berlin északi és keleti negyedeibe. Az expedícióhoz szükséges fölszerelést vette meg. A nyakkendőket, ezeket a történelem előtti időkre emlékeztető példányokat Tempelhofban szerezte be. Az ingeket a Landsberger Strasse-n vásárolta. Három szemérmetlenül csíkozott flaneling volt ez, hozzá két aszott pamut inget vett, néhány kemény ing mellett, két pár kerek kézelőt és egy pár négy levelű lóherét ábrázoló nikkelezett manzsetta gombot. A Neue Königstrasse-n az üzlet felszámolása miatt igen olcsón, egy tétel rövid pamut harisnyát vett, és a Münchstrasse-n egy pár durva marhabőr bakancsot szerzett be. Az elutazás napján végre megvásárolta az öltönyt is. A Schlesischer Bahnhof mögött történt, a Frustrasse-n. Az üzlet egy pincében volt, hat lépcsőt kellett lemászni. A szakállas vén árus a pultra rakta ki kincseit. Olyan, mintha még sose hordták volna, mondta bizonytalanul. Tobler először egy viharvert marengó felöltőt látott meg, s kedve szottyant, hogy megvegye. Viszont úgy vélte, hogy a felöltő 30 centiméteres friss hóban mégsem a legalkalmasabb viselet. Mellette egy félbarna zsakett hevert, kis kockákkal és nagy zsírfoltokkal, és mellette az az öltöny, amelyet Tobler végül is választott. A színe évekkel ezelőtt lila lehetett, halvány, hosszú csíkokkal. De az idő múlik. Undorítóan szép, mondta Tobler. Mibe kerül ez az öltözék? 18 márka, felelt az öreg. Ez a végső ára. A titkos tanácsos levette a zsakettet az akasztóról, és fölhúzta. A háta kicsit szűk volt, az ujja rövid. Vegye meg a felöltőt, tanácsolta az öreg. 22 márkába kerül, de megéri a 4 márka különbséget. A szövete jobb, nem fogja megbánni. Nincs itt tükör? Kérdezte Tobler. A hátsó szobába, mondta az aggastyán. Bementek a hátsó szobába, kell káposzta szakterjenget. A tanácsos belebámult a tükörbe, végül is ráismert önmagára, is nevetnie kellett. Tetszem önnek? Kérdezte. A boltos támaszt keresve a saját szakállába kapaszkodott. Maradjon a felöltőnél, mondta. Tobler álhatatos maradt. A lila modellt veszem, felelte. Meglepetésnek szánom. Akkor persze igaza van, jegyezte meg az öreg. Tobler felöltözött és fizetett. A kereskedő barna csomagoló papírba göngyölte az öltönyt, és vevőjét az ajtóig kísérte. Mielőtt ajtót nyitott volna, megtapogatta Tobler bundáját, kotorászott kicsit a szőrbe gallérban, és azt mondta, nem akarja eladni ezt a kabátot, esetleg megvenném 120 márkáért. A tanácsos fejét csóválta. A felöltő drága volt magának, folytatta az öreg ember. Nincs pénze. Ez gazdagoknál sűrűbben fordul elő, sem mint a szegények hinnék. Na jó, 150 márka. Készpénzzel fizetek, gondolja meg. Emlékbe kaptam, mondta Tobler barátságosan, és elment. Az ócskás utána nézett, és látta a hatalmas autót és a sofőrt, aki szolgálatkészen nyitott ajtót. Az autó elment. Az öreg brikettet rakott a tűzre, és megállt a pult mögött, a falon lógó kalitka előtt. Érted ezt? Kérdezte a kis sárga kanáritól. Mert én se értem. Tobler dolgozószobája aggasztóan nézett ki. Az új szerzemények között olyan tárgyak hevertek, amelyeket a tanácsos a padláson, poros fiókokban és nyikorgó szekrényekben fedezett fel. Egy pár rozsdás korcsolya, egy kicsit penészesnek látszó meleg szvetter, egy kézzel kötött égőpiros svájci sapka, egy régi módi szürke kockás felső kabát, alig hanem a keresztes hadjáratok idejéből. Egy barna úti sapka, fekete bársonyból készült, eltolható fémzárral fölszerelt fülvédő, egy régen kiszolgált, fonott utazókosár, és egy pár pamut érmelegítő, amelyeket annak idején a lövészárokba küldtek a tartalékos hadnagyúrnak. Tobler alig tudott megválni a látványtól. Végre átment a zöld sarokszobába, ahol Johann haragosan próbálta az öltönyöket, amelyekre 4 nappal ezelőtt Berlin legjobb szabásza vett mértéket. Az utolsó kis szépséghibákat is elsimították, s a világhírű cég üzletvezetője, aki személyesen fáradt ki a Grunewaldi villába, nem mulasztotta el a lelkes közbekiáltásokat. Johann, mint akit ártatlanul megvádoltak, a nagy talpas tükör előtt áll. Engedte, hogy egymás után ráhúzzák a zsakettet, a smokingot, a síkabátot és a frakkot, mintha mindegyik egy-egy kényszer zubbony lenne. Mikor a tisztes szürkehajú inas végül frakban itt állt, széles válla és keskeny csípője elragadtatta a milliomost. Johann, kiáltotta, maga úgy néz ki, mint egy nagykövet. Azt hiszem, ezentúl nem lesz bátorságom magával tisztítatni a cipőimet. Az inas megfordult. Ez vétek, tanácsos úr! Az ablakon át szórja ki a pénzt.